a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, könyörgünk szent lelkedért, értess meg velünk az igét. Elevenedjen meg számunkra az élet beszéde, te zörgess a szívek ajtaján, és ébresz bennünk készséget lelked által, hogy megnyissuk szívünk ajtaját neked, hogy az értelmünkön keresztül egészen a szívünkig hatoljon mindaz, amit készítettél számunkra. Amen. Hallgassa meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, a drága gyülekezet, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Királyok első könyvének 19. fejezetében, az első 8 verset a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megöltek karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ma okuli vasárnapja van, fókuszban a látás, a tekintet, a szem helyeződik. Ezért is olvashattuk azt az igét az útmutatónkban, ami a 25. Zsoltárban olvasható: szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. Illetve olvashatjuk Lukács evangéliumának 9. fejezetéből: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Vagy talán még elevenen emlékeinkben él az előző esztendő igéje, Mózes első könyvének 16. fejezetéből: te vagy a látás Istene. Először is jó tudni, hogy tekintetünket egy biztos pontra szegezhetjük. Arra az Istenre, aki tud megoldást, tud szabadítást nyújtani. Hogy tud vigasztalni, hogy tud bátorítani, hogy tud erősíteni terheink hordozása közben. Tekintetemet őre áll szegezhetem, mert onnan jön az én segítségem, ahogy szintén olvashatjuk a Zsoltárok könyvéből. Tőle várhatom, és ezért tarthatom rajta a szemem. Másodszorban pedig Isten
nagyon jól látja az életünket, ő a látás Istene, nagyon jól látja a megpróbáltatásainkat, a fájdalmainkat, a veszteségeinket, látja, hogy mire van szükségünk ma, éppen most, és ő szeretné megadni mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. És látja a szükségeinket, látja a napi küzdelmeinket, látja a terheinket, és Isten is ugyanúgy érzi a terheinknek a súlyát. Mai Isten tiszteletünkön három gyászoló család is van, akik veszteséget éltek át. Akiknek a gyász kiszakított egy darabot a szívükből. Ki tudja, hány olyan testvér ül ma itt, akivel ismertették a diagnózist, aki esetleg tudja, hogy mennyi ideje van hátra. Ki tudja, hány olyan testvér ül ma itt, akinek keszekusza emberi kapcsolatai vannak, és a meg nem bocsátás terheit, vagy a bocsánat kérés hiányát hordozva nem javulnak az emberi helyzetek, miközben szeretne rajta változtatni, de falakba ütközik, vagy elhidegültek egymástól, vagy megkeményedtek a szívek. Annyi személyes élettörténet van, és okuli vasárnapján Isten arra szeretne bennünket emlékeztetni, hogy ő látja mindezt, hogy nagyon jól tudja. Emlékeztetni szeretne bennünket okuli vasárnapján arra, hogy ő neki van hatalma megnyugtatni, bíztatni, bátorítani. Hogy tekintetünket őre áll, helyezzük és szegezzük a legnagyobb kilátástalanságban is. Amikor nincsen kilátás, amikor nincsen remény, amikor nincsen esély. És itt kapcsolódhatunk a mai történetünkhöz is. Ennek a történetnek három szereplője van. Aháb király, aki Izrael vezetője. Jezábel, aki Aháb királynak a felesége, és Illés, aki Izraelben próféta. Tudhatjuk a szentírási beszámoló alapján, hogy Aháb király azt tette, amit rossznak lát az Úr. Róla azt olvashatjuk, csak hogy teljes képet kapjunk, hogy abban az időben milyen uralkodója volt Izraelnek, hadd idézzem, Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia, Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a Szidóniak királyának, Edbaálnak a leányát, és a Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baálnak a Samáriában épített Baál templomban. Készítetett Aháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Ez a néhány kis sor, ez a néhány kis beszámoló rávilágít arra, hogy ez egy rettenetes király volt, aki rettenetes dolgokat tett az országban. És nála rosszabb már csak a felesége Jezábel volt, aki egy mindenhájjal megkent, alattomos, aljas nő volt, Nábót szüllője, aki esetleg ismeri a történetet, Nábót szüllője története nagyon jól bemutatja ennek az asszonynak a lelkületét és aljasságát. Ezért olvashatunk róla eképpen, 1 Királyok 21-ből, nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb, mert félrevezette a felesége Jezábel. Igen, utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Nem véletlenül mondja róla Isten, Jezábelről pedig így szól az Úr, a kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. És be is teljesedik Istennek a mondata, mert ezt olvashatjuk később a 2 Királyok 9-ben, Visszatértek és jelentették neki, mire ő ezt mondta, az Úr igéje ez, amelyet kijelentett szolgája a tisbei Illés által. A kutyák eszik meg Jezábel testét a jezréeli birtokon. És olyan lesz Jezábel holtteste a jezréeli birtokon, mint a trágya a mezőn. Nem mondják meg róla, hogy ez volt Jezábel. Egy ilyen országban, ilyen körülmények között, ilyen ellenállásban, ilyen uralkodóval és feleséggel az élen hívja el és állítja szolgálatba Isten Illést. Isten Illés prófétán keresztül tart ítéletet, és a felolvasott történetünket megelőzően olvashatunk arról, hogy a Kármel hegyen Isten hogyan mutatja meg a hatalmát és hogyan tart ítéletet a hamis próféták felett. És nem csupán az isteni hatalmát mutatja meg, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is meggyullad a vízzel leöntött oltár, hanem ítéletet tart, és meghal az összes hamis, istentelen, Baált tisztelő és a királyt és feleségét kiszolgáló 450 próféta. A hamis próféták halála miatt Jezábel vérdíjat tűz ki Illés fejére, és halálosan megfenyegeti, hadd idézzem, amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. És így csöppenünk bele a mai történetünkbe, hogy Illés fél. Illés menekül, el van keseredve, meghalni kíván, és ez az Illés, aki néhány pillanattal korábban átélte az Istennek a hatalmát, a csodáját a Kármel hegyen, és katarzisként élte meg, hogy Isten hogyan alázza meg a hamis prófétákat, és tart ítéletet felettük, mondhatni, ilyen lelki eufórikus állapotban van, a következő pillanat, amikor lekerül a hegyről, akkor valóságosan is, lelkileg is a hegyről völgybe kerül, Jezreel völgyébe, a Kármel hegyről Jezreel völgyébe. Egy hullám völgyben van Illés, el van keseredve, és inkább a halálát kívánja, és kiköt egy rekettye bokor tövében. El lehet jutni a hegyről, a magaslatokból a völgybe. Amikor úgy tűnik, hogy minden rendben, akkor egy pillanat alatt el lehet jutni a völgybe. Néhány nappal ezelőtt a feleségem beszélgetett valakivel, szép család, feleség, férj, gyermekek, építkezés, alig várták már, hogy felépüljön az új ház, és beköltözhessen a család. Hosszú hónapok, évek verejtéke, megfeszített munkája gyümölcseként elkészült a gyönyörű, csodaszép otthon. Minden idilli, az új ház öröme a magaslatokba emelte a családot, majd néhány hónapra rá a feleség megcsalta a férjet, majd néhány hónapra rá pedig elváltak. Magaslatból, az otthon nyújtotta eufórikus hangulatból, a katarzisból, a hullámvölgybe. A férje azóta sem tudta kiheverni a tragédiát. Talán mi is éltünk meg olyan helyzetet, amikor a hegyről a völgybe jutottunk. Amikor hullámvasút lett az életünk, talán mi is gubbasztottunk már egy rekettye bokor tövében, amikor minden kilátástalan, amikor ullá lesz rajtunk a félelem, a reménytelenség, a bizonytalanság, hogy hogyan tovább. És talán, drága testvérem, neked is van rekettye bokrod. Ismerős az a helyzet, amibe került Illés egyik pillanatról a másikra. Azt olvashatjuk, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram.
Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél.
Illés egy ilyen helyzetben magasságból mélységbe kerülése
egy rettenetes fájdalom.
Egy hívő ember, aki az Urat szolgálja, vele napi kapcsolatban van, mégis kizökken ebből a lelki egyensúlyból, és minden kilátástalan lesz. Ezt a mai szóval úgy lehetne megfogalmazni, ami ma már a 20.-21. század népbetegsége, depresszióba esett. Megnéztem, hogy mit ír a szakirodalom a depresszióról. Idézem. A depresszió a kedély betegségek egyik formája, amelynek kísérő jelenségei lehet az állandó szomorúság, az érdeklődés csökkenése, a reményvesztettség érzése. Jellemző a hangulati és érzelmi élet zavara, a gondolkodás lassulása és az aktivitás csökkenése is. A hangulati élet zavarait testi tünetek jelentkezése is kíséri. Ezek a tünetek átmenetileg fordulnak elő mindenkinél. Az állapot akkortól lesz kóros, és akkortól tekinthető betegségnek, ha a panaszok több mint két hétig tartósan fennállnak. Ennek a depressziónak vannak tünetei is. Idézem tovább a kortörténetet. Tünetek. Rossz hangulat, örömre való képesség elvesztése, alacsony önértékelési szint, alvászavar, csökkent koncentráció, akadályozott gondolkodás, testtömegváltozás, fáradtság, halállal kapcsolatos gondolatok. Ezt írja ma a szakirodalom a depresszióról. És ha megfigyeljük, történetünkben Illésnél ezek a tünetek egy része felfedezhető. Tünetek, rossz hangulat, örömre való képesség elvesztése, alacsony önértékelési szint, fáradtság, halállal kapcsolatos gondolatok. Összecsengenek ezek a tünetek. Igen, rossz hangulatba kerülhet az ember, még a hívő ember is. Van olyan helyzet, amikor elveszíti az ember minden örömét. Még a hívő ember is. Amikor elveszíti az önértékelését. Még a hívő ember is. Amikor elfárad, amikor lefárad, amikor megfárad, amikor kifárad. Még a hívő ember is. Amikor olyan életellenes gondolatai jelennek meg, amelyek összeegyeztethetetlenek az élettel, az élet Istenével. Még a hívő embernek is lehetnek ilyen gondolatai. Mert ebben a megfáradt, elfáradt lelki állapotban az ember kiszolgáltatottá válik, és a sátán egy ilyen kiszolgáltatott állapotban megkísértheti még a legmélyebben hívő embert is. Add fel! Illés így fekszik a reketje bokor alatt, és mondja, Uram, vedd el az életemet. Voltál már ilyen helyzetben? Voltál már ilyen helyzetben? Van neked is ilyen reketje bokor élményed? Amikor a feladás határán voltál? Azt gondolom, ha kezünket a szívünkre tesszük, akkor elmondhatjuk, igen. Én is voltam. Én is voltam. Nekem is van reketje bokor emlékem. És ha neked is, akkor nézd meg, hogy Isten milyen nagy szeretettel vesz körül, és nézzük meg ezt a történetet, hogyan folytatódik. Azt olvashatjuk, de egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Isten nem a fejére olvassa Illésnek, hogy hogyan jutottál idáig. Nem oktatja ki azzal, hogy nem viselkedhet így egy hívő ember. nem szembesíti és erősíti benne a szégyen érzetet, és nem alázza porig Isten illést. Tudjátok, Isten nem tesz ilyet az övéivel. Isten egy angyalt küld, mert a látás Istene tudja, hogy mire van szüksége illésnek. Nem földbe döngölésre, nem szembesítésre, hogy milyen hívő az ilyen, nem a terhek mélyítésére, hanem Isten érintésére, azaz az ő gyengétségére és szeretetére. Angyal érintette meg, azaz átélte Isten gyengétségét, Isten szeretetét, gyógyító érintését. Az angyal szava Isten jelenlétét fejezi ki. És nézzétek meg Isten gondoskodó szeretetét, nem csupán lelki oldalról támogatja, hanem gondoskodik róla fizikailag is. Nem csupán lelkileg erősíti, táplálja, hanem fizikailag is megeteti. Gondja van reá. Azt mondja, egyél. A látás Istene okuli vasárnapján arra bátorít bennünket, ő tudja, hogy mire van szükségünk. Ő jobban tudja, mint mi magunk. Gondoskodása pedig abban mutatkozik meg, hogy minden el van készítve, neki csak ennie és innia kell. Semmi mással nem kell törődnie. Azt olvassuk, de egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Aztán Isten megint hagyta pihenni. Jól lakatta és pihentette. Micsoda szeretet és irgalom süt át ezen az eseményen, és gondoljuk végig, nem erre van szükségünk. Táplálásra és pihenésre. Elcsendesedésre. Erre a gyengétségre, erre a szeretetre, erre az irgalomra. Aztán azt olvashatjuk folytatásként, az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Itt a gyengétség mellett, a gondoskodás mellett megjelenik egy harmadik dolog. Isten nem engedi, hogy illés elengedje, vagy elhagyja magát. Azt mondja, hogy erőt felett való út áll előtted, azaz célt és értelmet ad ennek az illésnek. Amiben megtorpant, azt Isten most újra megmutatja neki. Elvezeti egészen Isten hegyéig. Mit olvasunk? Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Erősítette, táplálta, gondját viselte, célt adott neki, feladattal bízta meg, nem engedte, hogy elhagyja magát illés, és nem engedte, hogy a saját sebeit nyalogassa. És ezt követően pedig hatalmas távolságot tett meg illés. Beérsebától ment Isten hegyéig, a Hóreb hegyéig, azaz a Sinai hegyig. Ahogy láthatjuk is itt a térképen, hatalmas távolság. Több mint 400 kilométer tett meg gyalog, 40 nap és 40 éjjel ment fáradhatatlanul egészen az Isten hegyéig. A pusztából, és nézzük meg ezeket a helyeket, a Kármel hegye, ahol megtapasztalta Isten jelenlétét, hatalmát, csodáját, eljut Jezreel völgyéig, majd kimegy a pusztába, egy pusztává válik az élete, és aztán a pusztából eljut egészen Isten hegyéig. A Sínai hegy az Ószövetségben a legfontosabb helyszín egyike, ahol Isten szövetséget kötött a néppel, és adta a 10 parancsolatot. Ószövetség egyetlen olyan helye, amikor látták Istent, és akik látták, életben maradtak. Még egyszer hangsúlyozom. Ez az a hegy, ahol látták Istent, és akik látták, életben maradtak. Ez volt az egyetlen egy olyan hely az Ószövetségben, hogy akik látták Istent, életben maradtak. Ezt olvashatjuk Mózes második könyve 24. fejezetében. Látták Izrael Istenét. Izrael fiainak ezekre a vezetőire nem emelt kezet, bár látták az Istent. Az egyetlen hely, ahol életben maradtak. Ide vezeti Isten ezt az Illést, az Isten hegyére, ahol a meghalás szélén levő Illés életben maradhat. Az Új Szövetségben szintén van egy hegy, ahol életben maradhat az ember. Az Ószövetségben a Sínai hegy jelképezte az életben maradást, az Istennel kötött szövetséget. Az Új Szövetségben is van egy hely, amely jelképezi az életben maradást, egy új szövetséget. A Golgota hegye, ahol Jézus Krisztus meghalt az emberért. Ha erre a hegyre felmész, akkor életben maradsz. És szembesíteni akar Isten okuli vasárnapján arra, hogy talán a te életed is puszta. Egy pusztaságban vagy, egy pusztaságban éled a mindennapjaidat. Talán lehet, hogy a te életed is hullámvölgybe került, és aztán a völgyből eljutottál a pusztaságba. Ott vagy a reketje bokor tövében, de Isten arra akar bátorítani, hogy juss el a pusztaságból a reketje bokor tövétől egészen az Isten hegyéig. Ha erre a hegyre felmész, életben maradhatsz. Mert Isten ezen a hegyen mutatta meg az ember iránt érzett legnagyobb gyengétségét, szeretetét és gondoskodását. De ezt csak akkor kaphatod meg, és tapasztalhatod meg, ha felmész erre a hegyre. Ha abból a mélységből, kilátástalanságból, reménytelenségből felmész a Golgota hegyére, ha feltekintesz Jézus Krisztusra, és elfogadod azt, amit ő kínál. Amikor a zsoltáríró felkiált, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, akkor feltörhet a te szívedből is, hogy a pusztaságból, a reketje bokor tövéből kiáltok hozzád, Uram. És Isten oda megy a reketje bokorhoz. Oda megy. Ahogy Isten követe, hírnöke, küldöttje az Angelos, felkínálta Illésnek az életben maradást jelentő táplálás, gondoskodást, úgy kínálja fel az Új Szövetségben Isten a Fia által az életben maradáshoz szükséges bűnbocsánatot és örök életet. Az egyetlen hely, amely az életben maradás helye, a Golgota hegye. Gyere erre a hegyre, helyezd tekintetedet erre a Jézusra okuli vasárnapján. Nem tudom, hogy ülsz itt, nem tudom, hogy milyen terhekkel, de lehet, hogy ez az ének most neked szól. Ha igen, akkor énekeld te is. Sokszor úgy érzem összeroskadók, többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám napsugár, nem lesz többé tél se nyár. Lelkem terhével egyedül vagyok. Éjszakán,
Köszönjük, hogy ezt az utat elkészítetted egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. És ha most van valaki, aki magára ismert, adj kellő bátorságot, hogy a pusztaságból, a reketje bokor tövéből eljuthasson az Isten hegyéig, a Golgota hegyéig, ahol egyszülött fiad Jézus Krisztus értem, helyettem és miattam meghalt, hogy nekem bűnbocsánatom, örök életem, célom és reményem lehessen. Amen.